Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva, énekeljük 329. számú dicséretünk második versét, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom, amelyben Jézus Krisztus megparancsolta ezt nekünk. És hozzájuk menvé Jézus, szól a nékik mondvám: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először: akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor: ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága szerető mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg ezeknek a gyermekeknek az életét. Hiszük, hogy ők a te szereteted ajándékaként adattak családjaiknak. Hiszük, hogy a gyermek a te ajándékod, a te döntésed és a te akaratod. Eléd hozzuk most az ő élet útjukat, kérve téged, hogy óvd. Óvd az ő útjukat, lépteiket, kérve, hogy ajándékozz meg őket egészséggel, és hogy egy nap hadd éljék át a legnagyobb ajándékodat, a Krisztus Jézussal való találkozást. Szent színed elé hozzuk most a szülőket, a keresztszülőket, könyörögve értük is, hogy hadd tudjanak előtted kedves életet élni. Olyat, amely a gyermekek előtt példa, hadd legyenek ők rád mutató jelek. Így kérünk most, hogy áld és szenteld meg, amit Szent Fiad nevébe és az ő parancsára cselekszünk. Köszönjük, hogy meghallgattad kérésünket, imánkat. Amen. Gyermekkereszt nevét kérem szépen. Gyermekkereszt nevét kérem.
Rubina.
Rubina, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyermekkereszt nevét kérem. Abigél, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek gazdagodására, és Anyaszent Egyházunk és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessék helyet foglalni, egy gyermekkel kérlek menni. A gyülekezet is foglal jó helyet. 392. számú énekünket keressük ki, és első 4 versét énekeljük. A 392. számú dicséretünk első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged változatlan hűségedért, jóságodért, bölcsességedért és a te szeretetedért. Köszönjük, hogy szabadítót küldtél ebbe a világba, és áldunk Jézusunk, hogy eljöttél, hogy engedelmes voltál az atyának mindvégig. Köszönjük neked, hogy a helyünkre álltál, amikor az ítéletet az atya végrehajtotta. Dicsőítünk, Urunk, nagypéntekért, a kereszt bűntörlő hatalmáért. Áldunk ezért, Urunk. Köszönjük, hogy ami neked halál lett, fájdalom és vereség, abból mi élhetünk itt, és majd egyszer odafent. Erőtlen emberi szavakkal köszönjük meg a megköszönhetetlen ajándékot. Szerető mennyei gazdánk, eléd hozzuk most a mi betegeinket. Mindazokat, akiknek a teste megfáradt, azokat, akik nagy lelki, testi nyomorúságot, terhet hordoznak. Szent színed elé hozzuk a mi gyermekeinket, ifjainkat, férfi és nő testvéreinket, családjainkat, véneinket, kérve téged, hogy mindannyiunkat áldj meg, kegyelmesem. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetés alapigéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium második részéből, a 13-tól a 17-ig tartó igeversekből. Mert közel vala a zsidók húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala, és kötélből ostort csinálvám, kiűzé mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak mondja, hordjátok el ezeket a nét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Kedves testvérek, nem tudom, hogy belegondoltatok-e már, hogy milyen lenne az, hogyha nem lennének keresztjén templomok. Ha nem lehetne eljönni szerte ebbe a világba, keresztjén templomokba. Milyen lenne ez a világ templomok nélkül? Milyen lenne az élet, a társadalom, egy-egy embernek az útja és az élete? Mondjuk, hogyha lenne egy világkormány, amelyik egy napon megtiltaná mindenkinek, hogy keresztény templomba léphessen be. Nem lennének keresztény esküvők, nem lennének keresztelők, nem zúgna az orgona, az embereket nem hívhatná többet harangszó a templomba, és nem hallgathatnák az igét. És ti sem jöhetnétek ide vasárnapról vasárnapra. Nos, a vízió, a látomás volt, hogy valósággá lett egy-egy országban, ilyen például Albánia, ahol a kommunizmusban egyik napról a másikra egyszerűen bezártak templomokat, sokat. Egyszer a búcsúi testvérgyülekezetünk főgondoka, Nagy Béla úr mesélte el nekünk egy kintlétünk alkalmával, hogy Kárpátalján hogyan zártak be templomokat, református templomokat is. és alakították át azokat raktárrá. Egyik napról a másikra kivonult a hadsereg, lakatot tettek rá, és többet nem lehetett templomba menni az embereknek. Nem lehettek közösségbe Istennel, egymással, nem lehetett imádkozni, és nem lehetett énekelni. Kedves testvérek, különös folyamat zajlik a keresztény világban, különösen is Európában és Amerikában, csendesen, sokak számára nem tudottam, az egész keresztény kultúrkörben, hogy bár nincs diktatúra, a templomaink száma rohamosan csökken. Kevés erről a híradás, hogy a keresztény templomok száma rohamosan csökken. Én ezen a mai Isten tiszteleten először a keresztény templomok és gyülekezetek helyzetéről fogok szólni. Másodszorban felolvasott igénk alapján az Úr Jézus viszonyáról a templomhoz, és harmadszor a mi itteni templomunkról lesz szó. Kedves testvérek, akinek vagy akiknek az a célja, hogy minél kevesebb ember hallja az Isten tanítását az életről, az vagy azok kitűnően dolgoznak sajnos. Egyre kevésbé képesek mind a katolikus, mind a protestáns egyházak megszólítani az embereket. Amikor végleg bezáródik egy templom, majd lebontásra kerül, vagy más célra kezdik el használni azokat, ott és akkor Istennek egy helyi nyája, egy helyi gyülekezete szűnik meg. Vagy éppen egy másik lép a helyébe. Németországban a muzulmán lakosok száma a 80-as évektől mostanáig 50 ezerről több mint 4 millióra növekedett. Becslések szerint 2000 óta több mint 400 római katolikus és több mint 100 protestáns templomot zártak be. Ezeknek egy jelentős részét alakították át muzulmán imahelyekké. Franciaországban jelenleg több mecset épül, mint katolikus templom. És már nagyobb a hitüket gyakorló muzulmánok száma, mint az ott élő római katolikus hívők száma. Az elmúlt évtizedben a mecsetek száma 2000-re nőtt, egy kutatás szerint, míg 20, azaz 20 új katolikus épült, de 60-at be is kellett közben zárniuk. A francia közvélemény kutató intézet szerint, bár a francia népesség 64%-a római katolikusnak vallja magát, csak 4,5%-uk vallja azt, hogy ugyanekkor gyakorló, azaz vasárnaponként templomba járó ember. Ezzel szemben a 6 milliós muzulmán közösség 41%-a gyakorolja a hitét, 2,5 millióan. Azaz ott már többen járnak muzulmán imahelyekre, mint keresztény templomokba. Nagy-Britanniában már többen látogatnak szintén mecseteket, mint anglikán templomokat. Egyes felmérések szerint 930 ezer keresztény megy el egy átlag vasárnap Angliába, templomba. 916 ezer ember megy el keresztény templomba, és 930 ezer megy el mecsetekbe. A keresztény kutatás nevű szervezet felmérése szerint 1960 óta közel 10 ezer keresztény hajlékot zártak be Angliába. 8000 metodistát, 1700 anglikán templomot, és még egyéb keresztény felekezetek templomait. 1960 óta közel 10 000 templomot, keresztény templomot zártak be. Az utolsó népszámlálási adatok szerint a magukat kereszténynek vallók száma Angliában és Walesben az elmúlt 5 évben 10%-kal csökkent. Becslések szerint ma Nyugat-Európában összesen 6000 mecset áll, de folyamatosan építik. Ezzel szembe pedig a keresztény templomok száma folyamatosan és egyenletesen csökken. Londonban mintegy 500 000 ember aláírásának köszönhetően vetették el a város központjába tervezett gigantikus mecsetépítését. Az eredeti tervek szerint, amely végül meghiúsult, 4-szer annyian fértek volna el benne a hívők, mint London legnagyobb katedrálisába, anglikán templomába. Az angol miniszterelnök 2011. decemberében a King James Biblia 400. évfordulóján tartott oxfordi beszédében azt mondta, hogy Nagy-Britannia keresztény ország, és nem kellene félnünk ezt kimondani. A svájci lakosság 2009-ben referendumban döntött a minaretek építésének tilalmáról. És testvérek, nem sorolom a példát, de talán mi magunk sem tudjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak Európa, sőt, világszerte a keresztény kultúrkör területein. Mivé lett a keresztény Európa a valamikor keresztény nyugati Európa? Hogy lehet az, hogy százával zárják be a templomokat? Vagy adják el más vallási felekezetűeknek? Mert már 10 ember sincs, aki bemenne adott esetben egy anglikán templomba. Nincs közösség, nincs Istenre figyelés, nincs hitgyakorlás, de van fogyatkozás. Isten nem mondhatja el az embereknek, hogy a gyermek ajándék és Isten áldása. És a fehér fajta és a keresztjén fogy szerte egész Európában. És különös módon állandó válságban él. Nem a referendum, nem az aláírásgyűjtés a megoldás, hanem valamit meg kellene értenie a keresztény egyháznak. Ez pedig az, hogyha elhagyja az egyház urát, akkor a lényegét hagyja el. Beszél erről Jézus, amikor a sóról beszél. Hogy a sónak az lenne a célja, hogy ízt adjon. De ha már nem ad ízt, az emberek kidobják és megtapodják. Mert alkalmatlanná válik arra, amire használni kellene. Kedves testvérek, Jézus Krisztus szolgálata kezdetén felment a jeruzsálemi templomba, és azt látta, hogy a templom nem tölti be a hivatását. Már másra is használják, mint hogy az imádság háza legyen, hogy az emberek igét hallgassanak, csendben legyenek, énekeljenek. És Jézusnak fáj. Jézusnak fáj, mert szereti a templomot, szeret ott lenni, úgy beszél róla, mint az ő atyának a házáról, amihez féltő szeretet fűzi. Az evangéliumok tanításából kiderül, hogy Jézus rendszeresen feljárt. Tudjuk, hogy felment nagy ünnepekkor. Egyszer-egyszer tanított a jeruzsálemi templomba. És mert féltő szeretet fűzi őt az atya házához, megtisztítja azt. Talán vannak, akik, amikor felolvastam az alap igét, magukba egy pillanatra fölsziszentek, hogy az egyébként szelídnek tudott Jézus kezébe mit keres ostor. Jézus szelíd, és nem való hozzá ostor. De testvérek, a történet középpontjában nem az ostor áll, hanem az a Jézus, akit féltő szeretet fűzi az atya templomához. Ne a korbácsra figyeljünk, hanem Jézus tettére. Az Úr Jézus a templomban nem csak azt látta, amit mindenki más látott, hanem többet látott, mást is látott. Sámuel proféta könyvében olvassuk, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Jézus akkor ott azt látta, hogy az Isten tisztelet megromlott. Nem tölti be a hivatását. Mert mi az Istennek kedves Isten tisztelet? annak felismerése, hogy megnyílott az ajtó, hogy hangzik a hívás, jöjjetek én hozzám, mindannyian, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok. Jézus szava szól, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok. És mi jöhetünk fáradtan, tékozló fiúként, megtépetten és bűnösen. És Jézus körbenéz, és látja, hogy mivé lett az atyai ház. Kalmárok barlangjává, bazárrá. Hiába van az oltára való áldozat, ha a szívekben nincs bűnbánat. És Jézus a szíveket nézi, és nem az áldozatra igyekvő embereket. Vajon mit lát ma Jézus a keresztény templomokban? Vajon mit lát? Sok helyen egészen biztosan bámészkodó turistákat. Most is. Díszes katedrálisokat, amelyek már inkább múzeumok, szép kegytárgyak gyűjteményei, mintsem szent helyek. És mit lát Jézus mi bennünk? Mit lát Jézus a te szívedben? Mert ő azt nézi. Kedves testvérek, Jézus tette egyértelmű volt, a cselekedetével fejezte ki, hogy mire való a templom, és mire nem való. Jézus azt akarta és akarja, hogy a templom az legyen, aminek az Úristen szánta. Imádságnak, csendességnek háza, üdvház, egyház. Kedves testvérek, a felfordulás csak látszólag okozta Jézus. A felfordulás csak látszólag okozta Jézus, mert abban a templomban a felfordulást a bűn okozta, és nem Jézus. Jézus jelenléte a rend helyreállítását jelenti. Ahova ő bemegy, a tisztátalanságot és rendetlenséget megszünteti, az pedig harccal is, felfordulással is, érdekek sérülésével is jár. Ha nagy körülöttünk a káosz, testvérek, az azért van, mert bennünk nincs rend. És ha az életünk templomában megjelenhet az Úr Jézus, felforgat mindent. Mindent, amit az ő mértéke szerint rossznak vél, és megtisztít. Nézzétek, csak azt írja az evangélista, hogy Jézus kötélből font ostort. Vagyis nem korbács volt a kezébe, mert a korbácsot egészen másra használták, mint az ostort. A korbácsot harcokban használták, és ítéletek végrehajtásakor. A korbács bőrből készült, ólom volt benne és vaslemezek. Arra készült, hogy pusztítsanak vele, öljenek. Az nem kötélből készült. Jézus nem ilyennel űzte ki ám ott az árusokat és a pénzváltókat, mert Jézus nem pusztítani jött, nem rombolni jött, nem szétzúzni, nem elpusztítani, nem agyonütni, hanem megtisztítani, mert nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez az a fajta féltő szeretet, amit újra és újra elmond, amit meghirdet, amit kinyilvánít. Nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljem. Talán átélted ezt te is, éppen itt egy Isten tiszteletem. Talán ott van a szívedben, a fejedben egy emlék, egy Isten tiszteletről, amikor valóban másképp tértél haza, mint ahogy ide eljöttél. És nem a pap miatt, és nem a templom miatt, hanem mert volt valaki, aki valóságosan megtisztíthatott. Talán hordozol magadban egy áldott emléket egy úri szent vacsoráról, amikor itt hagytad azt, amivel egyébként érkeztél a szent hajlékba. Egyszer évekkel ezelőtt egy drága idősödő férfi testvérünk eljött ide hozzánk egy hétköznap. És azt kérte, nyissuk ki a templomot, be akar jönni, elcsendesedni, hogy itt lehessen csendben az ő urával. Jött megtisztulni, jött elcsendesedni, jött imádkozni. Igen, és sokan közületek itt házasodtak, fogadtak Isten előtt hűséget, itt kereszteltek meg minket, Isten kegyelméből itt konfirmálhattunk. Az idősebbek idehozták gyermekeiket, unokáikat, hittanórára, keresztelésre, konfirmációra. Itt hallgatjuk Isten igéjét hétről hétre. Némelyektől innen búcsúztunk el. Ó, mennyi-mennyi áldás forrása lehet a templom, ha a közepében, ha a lényege az Úr Jézus, és ő állhat. Kedves testvérek, mindezt azért mondom el, mert ebben az esztendőben lett 90 esztendős a templomunk. A gyülekezet 1893-ban alakult. Állandó lelkészi helyé 1902-től. 1915-től itt az Ady Endre utcában, 1915-ben épült ennek a templomnak az elődje. És 1922-ben kapott tornyot, oldalhajókat, karzatot. 90 esztendővel ezelőtt eleink a kis imaházhoz tornyot építettek, és a két karzattal megszületett ennek a templomnak az elődje. És aztán még nagyon-nagyon sok minden érte ezt a hajlékot. Nem csak jó dolgok történtek benne és körülötte. 1944-ben a németek, aztán az oroszok szállták meg a parókiát és ezt a templomot, és rendeztek be itt hadikórházat. A háború szinte mindent elpusztított. Az 1927-ben fölavatott gyönyörű szép orgonát széthorták. Az akkori pados templom padjait fölégették. Mindenhol pusztulás volt és rom. Aztán a pásztoroknak is menekülniük kellett, s a nyá is szétszaladt. De Isten gondoskodott új földi pásztorról, és a gyülekezet újra élet. Aztán 1993-ba, Istennek legyen hála, átépíthettük, megnövelhettük területét, amelyik idén 90 esztendős. S mi itt mind lehetünk ezért az Istennek nagyon hálásak. Befejezem, hogy mindemellett ne felejtsük el, hogy a templom önmagában nem üdvözít. Nem is a templomba járás üdvözít, még ha oly fontos is. Jézus arról is beszélt, hogy nagyobb van itt a templomnál önmagáról. Nagyobb van itt a templomnál. Jézus Krisztus közénk jöveteléig a templom jelképezte Isten jelenlétét. De Jézus volt, aki elhozta Isten jelenlétét. Úgy mondta ő, hogy aki engem látott, látta az atyát. Azt jelenti ez, hogy követői, gyermekei benne találják meg azt a szent helyet, ahol Istennel lehet találkozni. Testvérek, Jézusban benne és csak benne lehet találkozni Istennel. Jézusra van szükségünk, ha találkozni akarunk Istennel. Önmagában a templom, a templomba járás nem biztosíték semmire. Nem biztosíték a vele való találkozásra, de áldott lehetőség, de áldott lehetőség, és Isten adja, hogy mindannyiunk számára így Jézusban és Jézus által áldássá lehessen. Ezért imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hogyha a végidő jeleit is érzékeljük néha-néha, és látjuk, hogy azokat a templomokat, amikben valamikor sok százam, helyenként több ezrem imádtak és dicsőítettek téged, bezárják. Noha fájó ez, mégis ez is az igazság része, és köszönjük, hogy hallhatunk róla. És köszönjük, hogy mindezek ellenére van ébredés is, és hogy mindig van maradék, és hogy mindig vannak, akik megtérnek, hozzád térnek, és ott mindig élet lesz. Szeretnénk mi is ilyen gyülekezet lenni, és maradni, akik rád figyelnek, akik túllátnak a kövekem, túllátnak a szószékem, mert téged akarnak, és veled akarnak találkozni, szerető Úr Jézusunk. De így köszönjük meg a templomunkat. Köszönjük, hogy annyi-annyi áldás forrása lehetett. Köszönjük az itt kapott ajándékokat, mindazt, ami több, mint az anyag. Köszönjük a lelkieket, köszönjük a megújulás lehetőségét, köszönjük a hirdetett igéidet, köszönjük az úrvacsorákat. Neked köszönünk, Urunk, mindent. És könyörgünk most azért, hogy ha bár mi nem is látjuk a távoli jövőt, hogy mi lesz itt, 100 vagy 200 esztendő múlva, hozzád könyörgünk, Urunk, hogy hadd hagyjunk a mi gyermekeinkre, unokáinkra, és mindazokra, akik közt forgolódtunk és ide tudtuk szeretgetni, áldott örökséget és hagyatékot. Hadd kötődjünk minél mélyebben te hozzád, és így egymáshoz, és így ehhez a gyülekezethez. Köszönjük, hogy ma is szóltál, hogy hirdettetett az ége. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. És azt az imát mondjuk el, amire a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldást állva fogadjuk. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg szívünket, gondolatainkat, életünket, és a mi odaszánásunkat a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Kedden délelőtt 10 órától asszonyórát tartunk. Kedden este 6 órától a férfi testvéreinknek tartunk alkalmat. Hívogatunk tehát minden férfi testvérünket kedden este 6 órára. Szerdán 7 órától a kórus próbál, csütörtökön 10 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Ezen a csütörtökön és a pénteken az ifik elmaradnak, egész pontosan beolvadnak a szombat délután 4 órakor kezdődő csendes délutánunkba. Tehát csütörtökön és pénteken a három ifjúság alkalma beolvad a szombat délután 4 órakor kezdődő csendes délutánunkba. Vendég előadónk is lesz, a lányokhoz érkezik Takaró Károlyné Judit testvérünk. Szeretettel hívom ezúton a énekkar, a FIFA közösségének nő, asszony testvéreit. Gyertek, szeretettel várunk benneteket is. Judit bizonyságtétele előadása 5 óra körül fog kezdődni. Az ifik 4 órától találkoznak, akik Juditot szeretnék nő és asszonytestvérek meghallgatni, szeretettel hívom tehát őket is 3:45-re. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, és gyermekistentiszteletet, és gyermekmegőrzés is vállalunk, és jövő héten 11:30-től az énekkar is próbál. Hirdetem a kórustagoknak, hogy a mai napon kivételesen az énekkari próba elmarad. A himnusz éneklése előtt záró énekünket keressük ki, ez a 459. számú dicséret 3. és 4. verse. 459. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: örök kőszárra állva a lelkem megpihem.